Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat az Ahol hely van színházi belépő című műsor. Ez, amit most hallani fognak, Stuber Andrea vagyok, és köszöntöm a vendégemet, Pászt Patriciát, aki polonista. És ezt én láttam, ezt a szót egy lexikonban, és ez már így ránézés is olyan gyönyörű, hogy polonéz meg minden. Polonista, hát mit jelent az, hogy polonista tulajdonképpen?
Hát lengyel szakot végzett, szó szerint lengyel filológiát, és nem is tudom, ennek most így külön neve lett, hogy polonista, mert azt hiszem, az, hogy például német filológus, az nem
germanista, italianista, az is, igen,
akkor,
így mondanak.
Akkor ez ennek a megfelelője, igen, lengyel.
Na most azon kívül, hogy Patriciával mármikor szívesen beszélgetek a lengyel dráma és ahhoz kapcsolódó tárgykörről, abból az apropóból hívtam őt meg, hogy a napokban vette át a Hevesi Sándor díjat. Amiről szeretném, ha elmondanád, hogy ne is te mondjad, én azt mondom el, hogy egy díjat azért mindig az minősít egyebek között, például, hogy kik kapják meg. És elnéztem a Hevesi Sándor díj eddigi kitüntetettjeit, és hát Aser Tamástól kezdve Bozsik Ivetten, Eszenyi Enikön, Bába Krisztinán, Schilling Árpádon át, mondjuk az idei három díjazottig, Bodó Viktor, Fehér Ferenc és Pászt Patrícia terjed a nagyon tekintélyes és illusztris névsor, úgyhogy ezek után áruld el nekünk, hogy ezt a díjat kiadja és miért.
Hát a díjat legjobb tudomásom szerint a színházi szakma, tehát gyakorlatilag a Nemzetközi Színházi Intézet magyar tagozata, illetve a Kulturális Tárca együttesen ítéli oda, legalábbis ebben az évben ez így történt. És kifejezetten örülök, hogy épp a színházi szakma volt ebben a ludas, ha így lehet mondani. Mert sok terület közül, amivel foglalkozom, mindig is a színház volt a kedvencem, a szívem csücske.
Mit jelent egy ilyen elismerés?
Hát amikor fölhívott Lakos Anna, és elmondta a hírt, akkor hát az első, ami eszembe jutott, egy fantasztikus öröm volt, illetve egy nevetés, ugyanis Hevesi Sándor díj, és én a Hevesi Sándor téren születtem, és gyermekkorom óta ott lakom, és egy színház tetejét bámulom 40 éve, de a karmám utolért, ha lehet ezt így mondani. Másrészt...
Tehát egyszerűen nem is kerülhetett volna jobb helyre a Hevesi Sándor díj.
Igen, ebből a szempontból biztos. Nem, most már várom, hogy kitalálnak egy Rejtőjenő díjat, ugyanis az én házamban született Rejtőjenő, úgyhogy most már ez is biztos meg fog találni. Hát tréfelt véretéve, maga az elismerés, az legalábbis számomra ez inkább csak egy ilyen, hogy mondjam, önigazolás, vagy úgy, hogy az ember megnyugszik, hogy na, akkor lehetséges, hogy tényleg jó felé indult, vagy jól kezdte el csinálni a dolgait, tehát az önbecsülésnek ad egy lórúgást pozitív értelemben, és különösen, mint ahogy említettem, az, hogy pont a színházi kollégáktól kaptam, az annak külön örülök, ugyanis ez az a szakma, amely gyakorlatilag szinte teljesen olyan személyekből áll, akikkel nem csak szakmai kapcsolatban vagyok, hanem nagyon jó, szinte baráti viszonyban is. Tehát ugye az ember sokszor kell úgy dolgozzon, hogy nem mindig könnyű a kollégákkal dolgozni, vagy vannak nehéz emberek is, meg különféle problémák. Számomra kultúra közvetítőként pont a színház volt mindig az, ahova bementem, ha tolmács voltam, ha dramaturg, ha műfordító, bármilyen szerepkörben, mindig valahogy olyan béke és jó érzést töltött el, és fogadott, szinte mindig konfliktusmentesen tudtam együttműködni, úgyhogy ennek nagyon örülök.
Istenem, jó ezt hallani, hogy a színházi világ a béke és a barátság szigete. Most akkor elmondtad, hogy tolmácsként, műfordítóként, dramaturgként is volt közöd a színházhoz, de egy kicsit én visszamennék az emlékeimben odáig, amikor mi egy nyílt fórum rendezvényen megismerkedtünk még a 90-es évek elején, alig ha nem, és én emlékszem, hogy kérdeztem tőled, hogy a te szüleid hogyan ismerkedtek meg egymással, mint hogy te hát egyáltalán nem véletlenül lettél polonista, hanem annak szerencsés folyományaként, hogy édesanyád lengyel és édesapád magyar. És én úgy emlékszem, hogy te azt mondtad, hogy ők levelező társak voltak, és úgy ismerkedtek meg. Hogy volt ez?
Igen, hát a 60-as években nagy divatja volt a levelezéseknek, és apukám sportolt, és a sporttársa, klubtársa levelezett már egy lengyel lánnyal. És megpróbálta rábírni apukámat is, hogy ő is levelezzen egy másik lengyel lánnyal. És apukám...
Istenem, kettesben jobb érzés levelezni.
Bizonyára. És apukám mondta, hogy hagyjál már, hát én csak németül beszélek meg különben is, de nézd meg, az én levelező társamnak van egy barátnője, és előrántott egy fényképet. Apukám kész. Beiratkozott azonnal a lengyel intézetbe tanfolyamra, vagy 3 évig leveleztek, tehát otthon van egy bőröndnyi levél. Még nem jutottam hozzájuk, de majd egyszer ez is egy szép színházi feladat lenne, szerintem. És aztán elment Lengyelországba, akkor nem lehetett annyira sokat utazni, de elutazott egyszer, kétszer, aztán anyu jött ide. És így, nagy szerelem, és a mai napig, ott hordja a tárcájában a fotót, úgyhogy... Igen.
Ez szép, szép történet. És aztán édesanyád jött, és akkor itt éltek a Hevesi Sándor téren.
Igen.
Ha valakinek az édesanyja lengyel, és az édesapja magyar, akkor ő, most lehet, hogy ez egy nagyon hülye kérdés, így kívülről, de ez jutott eszembe, hogy akkor az ember magyarnak érzi magát, vagy lengyelnek?
Hát... Na, ez az a kérdés, amire egy jó diplomata nem tud jó választ adni, hát illetve ott van Chopin példája, akit a franciák mai napig franciának tartanak, a lengyelek mai napig lengyelnek tartanak.
Jó, hát ne legyen kétséged, ugye... Patricia, mi téged ide veszünk, mi ide számolunk.
Szóval lélekben ez hasonló szerintem. Élhet az ember itt, akkor mindig hiányzik valami onnan. Ha meg ott él, akkor mindig hiányzik valami innen. Tehát amellett, hogy a dolog nagyon sok adottsággal jár, az ember úgy kap egy nyelvet születésétől fogva, hogy egy fillért nem kellett tenni az asztalra semmi, tehát így születik. Ő kap 2 kultúrát egyszerre, kap aránylag objektív nézőpontokat, mert idővel már... 21 néhány éves korban, amikor az ember eszmél, és rájön, hogy mind a két nemzet önmagát hősnek tartja, mind a két nemzet saját ideológiával rendelkezik, ugye a történelem folyamán, akkor csak el kell gondolkozni, hogy na jó, akkor melyiknek van az igaza, különösen, hogyha a konfliktus helyzetben lenne ez a két nép. Ugye hát a lengyelek és a magyarok esetében ez szerencsés, mert nem volt konfliktus, de épp ennek köszönhetően az ember azért muszáj volt, hogy egy távolságtartást beépítsen önmagába, hogy na jó, akkor ezt is imádom, a másikat is imádom, de látni kell azt is, hogy látni kell kívülről is a saját magunkat, saját nemzeti karakterünket, adottságainkat, és ez, nekem az az érzésem, hogy az ember így félvér, vagy kívül is van mindig, bizonyos szempontból könnyebb, tényleg. Tehát, de a sok előny mellett ez azért egy átok is, hogy mindig van valami, ami miatt az ember valahol nem nagyon érzi magát otthon, mert épp a másik részből hiányzik valami.
Tehát, hogy mindig a másik felé van honvágyad?
Hát másik ez irányban? Nem is, hogy honvágy, de hogyha most azt mondanák, hogy soha többet nem utazhatom Lengyelországba, vagy például idén nem utazhatom, akkor rosszul érezném magam. Tehát időről időre muszáj, hogy én kiutazzak, és hát ugye 12 évet töltöttem Krakkóban, és és úgy éltem, hogyha 2-3 havonta nem jöttem haza, akkor már fulladoztam. Tehát ez oda-vissza hasonlóképpen működik. De tény és való, így születtem Magyarországon és Budapesten, és mindenféle klimatikus és más viszonyok miatt én azért mégiscsak itthon, Budapesten érzem magam otthon.
De azért volt magyar fiú is, lengyel fiú is az életedben?
Igen.
Van családod egyébként?
Hát nincsen még családom. Remélem, hogy ez tényleg csak még. De hát ez az utóbbi 12 év, ez tényleg olyan volt, hogy mindent kivett az emberből. És valahogy az az érzésem, hogy nőként nehezebb ezt úgy végigcsinálni, hogy legyen olyan értő partner, aki ezt elfogadja. Arról már nem is beszél, hogy értékeli, de már az is nagy szó, ha el tudja fogadni.
Most kétszer is múlt időben emlegetted a krakói 12 évet, úgyhogy erről mindenképpen beszélni fogunk még, de előbb hallgassunk egy kis zenét.
Темный, прямой и взыскательный взгляд, взгляд к обороне готовый. Юные женщины так не глядят. Юная бабушка, кто вы? Сколько возможностей вы унесли, и невозможностей сколько в ненаситимую прорву земли, 20-летняя полька. День был невинен, и ветер был свеж, темные звезды погасли. Бабушка этот жестокий мяч всех, в сердце моем не отвал.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják vasárnap délután, Pászt Patricia a vendégem. Te hoztad, Patricia, a zenét. Milyen zenét hoztál nekünk?
Lengyel zenét hoztam, és nekem érdekes módon a lengyel zenéről mindig ilyen szomorkásabb tónusok jutnak eszembe, pedig hozzáteszem, hogy meggyőződésem, hogy a lengyelek valahol sokkal pozitívabb gondolkodásúak, optimistábbak, és
kevesebbet panaszkodnak?
Hát szoktak ők is panaszkodni, de a mély rétegről van szó, ami a panaszkodás alatt van. A panaszkodás alatt pedig az van, hogy hát nem adom fel, hát persze, hogy sokkal jobb lesz, persze, hogy félig tele van a pohár, muszáj, hogy sikerül, ha így nem megy, akkor megy másként, és nincs olyan, hogy kínlódni teremtettünk a világra, mert van felettünk egy gondviselés. Tehát azért ez hozzátartozik ugye a lengyel kultúrkörhöz, hogy hisznek. És nem csak Istenben, az életben, a dolgokban, önmagukban elsősorban. Ez egy óriási erő. Viszont valahogy nem tudom miért, talán Chopin miatt, én régebben nagyon sok Chopint hallgattam, valahogy a zenéjük számomra, vagy épp ami bennem van az ő zenéjükről, a lengyelek zenéjéről, az olyan kis szomorkásabb tónus, úgyhogy Eva Demarczykot hoztam, ez egy ilyen poézis éneklő hölgy, tehát Lengyelországban óriási divatja volt a mai napig az énekelt költészetnek. Nálunk ugye ez ritkábban előforduló műfaj, viszont szláv lélek, és ez Lengyelország szerte óriási népszerűségnek örvend, fiatalok körében is, és nagyon magas színvonalon, és az egyik ilyen énekesnőtől hoztam egy lemezt, illetve Zbigniew Preissnertől, aki Kieślowski filmek zeneszerzője volt többek között, és Max Klezmer Bandtől is egy vinámabb nótát, aminek az az érdekessége, hogy ez egy szerb dal, amit lengyelek adnak elő, Nigel Kennedyvel együtt, és egy óriási produkció. Őket személyesen is volt alkalmam megismerni, és kiváló zenekar. Ezért is hoztam őket.
No, beszéljünk akkor a Krakkói Magyar Centrumról, amit olyan 12 éve alapítottál?
Hát 2001-ben alapítottam, de 2 évvel korábban kerültem ki Krakkóba, mert Krakkó volt Európa kulturális fővárosa, és akkor a kormányzat úgy döntött, hogy legyen egy magyar évad is az Európa kulturális évad sorozat keretében. Ez egy állami egyéves projekt volt. Erre kértek fel, mert én korábban a Lengyel Intézetben dolgoztam egy évet, és onnan utaztam ki Krakkóba, hogy ezt az egy évet ott a főkonzulátus mellett, vagy keretén belül a főkonzul együtt kettesbe lebonyolítsuk. És olyan nagyon jól sikerült a dolog, hozzá kell tenni, hogy ugye Varsóban van Magyar Kulturális Intézet évtizedek óta, de hát Krakkó egy teljesen más régió, és majdnem annyira olyan távol van Varsótól, mint ide Krakkó. Tehát nem érnek el az események, és a lengyelek nagyon fellelkesültek, hogy mennyi minden magyar dolog történt ez alatt az egy év alatt, és hogy évek óta nem találkoztak ennyi minden magyar eseményel, és hogy mi lesz jövőre 2001-ben. Ugye, és ez pedig egy egyéves projekt volt, és nem volt már mód folytatni, és én gondolkoztam, hogy milyen módon lehetne mégiscsak továbbiakban is magyar kultúrát prezentálni Krakkóban, és az alapítvány formula tűnt a legegyszerűbbnek és legolcsóbbnak, úgyhogy két szintén félig lengyel barátnőm beleegyezett, hogy adja az adminisztratív hátteret. Én meggondoltam, akkor nekivágok, és kint Krakkóban a lengyelek segítségével sikerült egy kis először 28 négyzetméteres kis irodát bérelnünk, amúgy a főtérre néző kis utcában, tehát egy fantasztikus helyen, és hát elindultak a magyar programok, és hatalmas sikereket sikerült elérni, tehát a 10 év leforgása alatt több mint 150 rendezvény, közel 300 kiváló magyar művésszel, több mint 1000 sajtócikkel, tehát nagyon megnőttünk, úgy lehet mondani, hiszen eleinte csak Krakkóban működtünk, aztán már egész Lengyelországban, tehát a magyar filmszemlénket, a magyar filmtavaszt, amit minden évben megszervezünk, a legújabb magyar filmeket mutatjuk be, legutóbb már 8, illetve 10 lengyel nagyvárosban is vetítettük, tehát tényleg állandó partnereivé váltunk a lengyelországi nagy kulturális fesztiváloknak is, úgyhogy erre hallatlanul büszke vagyok, hogy így a semmiből és civilként elsősorban ezt létre lehetett hozni, ugyanis hangsúlyozom, hogy ez a világon az első nem állami, önerőből működő magyar kulturális intézet külföldön. Igen, és azért volt múlt idő, mert hát kicsit elfáradtam a mindennapos olyan küzdelembe, ami nem hozzám, hanem a dologhoz és az ügyhöz kezdett már nagyon méltatlan lenni, hiszen az, hogy az elején az ösztöndíjamat, meg minden fizetésemet beleöltem, meg már a lengyelek fizetését is, illetve hát a lengyelek vettek föl egy lengyel programirodába azért, mert tudták, hogy működtetem a magyar centrumot Krakóban, és hogy legyen miből fenntartsam a magyar telephelyet, mert hát itthonról nem volt semmi támogatás, sőt az elején nagyon nagy ellenszéllel kellett megküzdeni. És arra gondoltam, hogy jó, hát minden kezdet nehéz, és majd ebből úgyis lesz egy sikersztori, mert hát az kell, hogy legyen, hiszen szerintem ez a jövő, ez a modell egyszerűen nem lehet ilyen gyakorlatilag milliárdokból fenntartani téglákat és épületeket, úgyhogy hogy ilyen hatékonysággal tudnak csak működni, pont az adminisztratív megkötések és a telephelyek óriási infrastruktúrája miatt. Tehát az alapítvány, illetve a Krakkói Magyar Centrum azt bizonyította be, hogy hogyan lehet évi 3 millió forint működési költségből, mert utána a harmadik évtől kezdve ezt a támogatást kaptam egy évre működésre. Tehát hogy lehet ennyiből 2-3 emberrel működtetni úgy egy irodát Krakkó szívében, hogy partnervárosi programokat szervezünk, visegrádi programokat, nagy pályázatokat nyertünk a visegrádi alaptól is. Tehát egy tényleg nagy, nagyon nagy sikereket értünk el. Csak úgy érzem, hogy 10 év távlatából ezt így már, amikor már most már ez a 3 millió forint sincs, ezt így nem lehet folytatni.
Tehát ha jól értem, ez egy sikertörténet volt, aminek a vége az lett, hogy vége, mert senkinek nem fontos, hogy ezt finanszírozza itthonról. Vagy, tehát megszűnt a dolog, vagy most valaki más csinálja máshogyan, vagy hogyan
irodát, van? Nem zártam be az irodát, mert nem volt lelkem pillanatilag még, meg lelki erőm elköszönni a lengyelektől. Tehát ezt sem szeretném úgy, ahogy például a krakkói főkonzulátus esetében volt, hogy fogták, bezárták, arra sem volt idő, hogy méltó módon elköszönjenek a lengyel partnerektől. Tehát nem, ugyanúgy, ahogy az elején megadtuk a módját, és szép megnyitónk volt, Sebestyén Márta grátis énekelt a megnyitón, és a köztársasági elnök asszonytól kaptam levelet, és mindenki ott volt. Ezt, hogyha én ezt tényleg így be kellene zárni, akkor így is kellene elbúcsúzni, csak pillanatnyilag még nincs erőm erre, úgyhogy egyelőre az iroda még van, tehát nem adtam vissza a városnak a helyet, így készülök lélekben, hogy mi lesz, hát hobbinak elég drága, de hát Istenem, nem iszom, nem dohányzom, lehet, hogy ez is egy
így mulat mondjuk. Egy magyar-lengyel úrilány. Hát akkor ez egy végtelenül szomorú sikertörténet, egy, legalábbis pillanatnyilag úgy áll, hogy ez a vég.
Hogy legyek lengyel. Hogy mondjam, fantasztikus sikertörténet. Ez senki nem veheti el. Nem is csak tőlem, hanem a dologtól, az ügytől. Attól, hogy meg lehet csinálni, attól, hogy ez egy alternatíva, hogy jövőbe tekintő, költséghatékony, hogy tehermentesíti az államháztartást, tehát rengeteg előnye van. Bizonyára itthon még van sok időnk és sok pénzünk, hogy az ilyen lehetőségeket ne használjuk ki, de én bizakodó vagyok, minden ilyen nehéz időszak után kell jöjjön egy jó is. És hogyha pedig nekem privátim nem ez a dolgom, hogy ne ezt folytassam az életbe, akkor ez biztos azért van, mert valami más vagy jobb dolgom kell, hogy legyen. Én ezt megpróbálom így felfogni.
Akkor lengyel optimistaként hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk a drámákkal. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, Pászt Patriciával beszélgetek, aki mindezeken kívül, ami eddig elhangzott közöttünk is róla, tulajdonképpen a lengyel dráma magyarországi nagykövet asszonyának nevezhető, azt hiszem, bízvást. De ami a lengyel, a kortársi lengyel drámát illeti, az tulajdonképpen valahol 68 környékén úgy abban maradt arról az alapos ismeretségünk, mert akkor jelent meg a te fellépésed előtt korábban egy modern lengyel drámák kötet. És aztán a 2000-es évek elején léptél be te és még néhány hasonló nagyszerű kolléganőd a képbe. Akkor jelent meg az Ilja Proféta című kötet, amiben te is fordítottál darabot. Majd pedig tavaly volt neked egy nagyszerű éved, amikor egyrészt megjelent egy Szobodzsanek köteted, aminek a 6 színművét te fordítottad, ezen kívül a mai lengyel drámairodalomról egy monográfia, ami egy nagyon szép és nagyon érdekes kötet, és ha én ezt még tavaly október óta nem tanulmányoztam eléggé, amiatt nagyon restelem magam, de ezt azonnal be fogom pótolni. No, tehát lengyel, kortárs lengyel dráma. itt volt múlt héten Radnóti Zsuzsa, és mint egy irigykedve nevezte meg a lengyel drámairodalmat, hogy az, már hogy a kortárs drámaírókat, hogy valahogy ők mennyivel életesebbek, elevenebbek. Patricia erre most bólogat, ezt akkor fejtsd ki, légy szíves, hogy hogy látotta a kortárs lengyel drámát.
Azt kell, hogy mondjam bevezetésként, hogy nem csak a drámaírók, hanem az egész lengyelországi kulturális közeg, és a gazdaság, a hétköznapi életben, mindenhol valahogy, tehát ők a rendszerváltozást nagyon jól tudták kihasználni, meglovagolták a hullámokat, így mondom, óriási energiákat merítettek belőlük minden szinten, tehát rögtön az elején leültek, struktúraváltás volt a színházi világban, megreformálták a színházi adminisztrációt, a drámaírók felléptek a saját ügynökségeikkel, tehát elkezdődött egyfajta privatizációja ennek a műfajnak is, és mint ahogy a többinek is, és természetesen ott is, főleg a 90-es években volt egy óriási siránkozás, tehát ugye hasonlóképpen, mint máshol, hogy jaj, bezárják, munkanélküliség lesz, meg a jó kis eddig milyen jól működött, most meg aztán mindennek vége, ugye? Csak ellentétben velünk a lengyeleknek, hogyha ilyen sírámok eszükbe jutnak, akkor ez eltart 5-6 napig, vagy 1-2 évig, és utána azonnal, tehát ők minden rosszban azonnal a jót keresik. És jött a krach, és visszaprivatizálták a színházakat, nagyon sok milliókat elvontak tőlük, és rögtön 5-6 évre rá elindultak elindult egy óriási boom. Tehát rengeteg fiatal jelentkezett, drámaíró versenyeket hirdettek, rengeteg új lengyel színházi központ nyílt, és azt hiszem 2003-at kell itt említeni, mint egy ilyen fordulópont. Akkor alakult meg Varsóban a Dráma Laboratórium, amit amúgy Tadeusz Szobodzsának szerintem a legnevesebb élő lengyel drámaíró Rozsák és Rózsevics mellett. Tehát ő ezt megalapította, ez egy ügynökség, iskola, drámaíró műhely és színház egyben. Közben a rendezők fiatal generációja is elárasztotta a színházakat, óriási kísérleti és avantgárd és felháborító előadásokat rendeztek. Tehát először a színház területén indult meg egy ilyen felfrissülés, és akkor viszont kezdtek nyavajogni a drámaírók, illetve a színházigazgatók, hogy jó, megtörtént a színházi reform, de hol van az új lengyel dráma, hogy nincs jó új lengyel dráma. És tényleg a 90-es években volt egy-két jó drámaíró, de nem... Tehát egy Rozsák után, ugye, egy Rózsevics után, akik egészen 90-ig alkottak, nehéz volt egy valami olyan újat létrehozni, ami nem hogy meghaladja, de legalább ugyanolyan szinten van, miközben ugye a lengyel dráma is kereste a saját új nyelvezetét, tehát a cenzúra eltörlésével egy teljesen más világ ott kellett közvetíteni is, meg a nyelvileg is egy új formákat kellett létrehozni, és ez 2000 körül ért be. Akkor az európai trendek hatására, meg a lengyel hagyományokhoz is visszanyúlva elkezdtek tömegével ilyen, hát brutális irodalmat művelni, ha ezt lehet így fogalmazni. A lengyeleknél a naturalizmus annyira nem erős, mint nálunk, de épp ezért lett népszerű a műfaj, mert annyira új volt. És tömegével születtek az ilyen, talán a mi drámairodalmunkban is ismert devianciákat tükröző, társadalom peremére szorultak életét bemutató, szóval kisebbségek, gábítószerezés, stb. Ilyen témában a darabok. És nem mind volt kiváló, persze volt köztük kiemelkedően jó is, de az egész hullám azért volt pozitív, mert felhívta a figyelmet, hogy na valami elkezdődött. És kijött Lengyelországban két új drámakötet, tehát az első több ezer példányban kapkodták el, újra kellett nyomni, abban 10 új lengyel dráma jelent meg, és az volt a címe, hogy Pornó nemzedék, tehát már a cím is mutatja, hogy mikről szóltak a darabok, és akkor a népszerűségnek örvendett, hogy kiadták a második kötetét is. És persze, mivel nagyon sok írónak, meg színházba járónak, meg kritikusnak ez nem nagyon tetszett, ezt is szeretem a lengyelekben, hogyha valami nem tetszik nekik, akkor ők nem csak megmondják, hogy nem tetszik nekik, hanem akkor bebizonyítják, hogy lehet máshogy is. Tehát nem lehúzni kezdik egymást, vagy gáncsolni, vagy betenni, vagy ugye nyesegetni, hanem odaállnak, hogy na már pedig én megmutatom, hogy ezt lehet jobban is. És azonnal a két ilyen pornodráma kötet mellett kijött még kettő másik alternatív. Tehát elindult az egész dráma irodalmi piac, ha lehet ezt így mondani, a színházak a támogatási rendszereknek köszönhetően, amelyek ugye odafigyeltek, hogy a kortárs drámát kiemelten kezeljék, elkezdték újra játszani a lengyel darabokat. Na és ez mind-mind azt eredményezte, hogy nagyon sokan kezdtek el írni, és a matematika törvénye szerint igen jó darabok is születtek. Még ebből a brutális vonalból is, ha ezt lehet így nevezni, és aztán most az utóbbi években elindult egy másik nagyon fontos folyamat, ez is mutatja, hogy nem kell megijedni soha attól, hogy Jézusom, mi lesz most a lengyel drámával, előzönlött a német brutalizmus, meg az angol irodalom, hogy meg ilyen nem is volt nálunk, és mi katolikusok, jaj. Na ez ugye ez náluk ez nem így megy. Érdekes módon ők, amennyire katolikusak, ugyanannyira avantgárdok is. Hát oké, igen, ez is az élet, és ez is a miénk, ezt is megcsináltuk. Majd ennek ellentételeződéseként megjelent egy esztétizáló vonal is. És most már egyre több megint az ilyen nyelvi játékkal tűzdelt, nagyon rafinált, és nagyon érdekes nyelvileg és formailag is új mű, illetve hát a harmadik vonal az a történelmi szembenézés, amiben ők megint szintén sokkal előttünk járnak. Tehát nagyon sok ilyen dráma született az utóbbi 10 évben.
Tehát akkor először is megtudhattam most tőled, hogy a lengyelek a színházi struktúra kérdését megoldották, tehát a régit lebontották és kialakítottak egy működőképes újat. Na ezért már is irigyelhetjük őket. Aztán ez a sokféle dráma. Tehát ha jól értem, úgy ítéled meg, illetve ezt kérdezem, hogy a Lengyelországban olyan drámák születnek ma, amiből mondjuk 50 év múlva, 100 év múlva igazából meg lehet majd tudni azt, hogy milyen volt Lengyelországban ma a világ?
Én biztos vagyok benne. Tehát ez például Tadeusz Szobodzsáneknek a Mi osztályunk, az teljesen bizonyosan ilyen darab. És ennek különösen örülök, hogy ezt ilyen frissen, tehát szinte pár évvel a megírása után, hogy ezt itt Magyarországon is sikerült bemutatni, és hogy ilyen értő, hát igen, szemmel igen, és füllel.
A darab után hamar kerül, de mondjuk maga a darab az jó néhány évtizeddel van az események után ugyan, de hogy valóban. Most nem tudom, miért szakítottalak félve, itt éppen szépeket akartál volna mondani erről az előadásról, de folytasd akkor.
Tehát egyébként nem csak ezt az egy darabot tartom ilyennek, de például ez az eklatáns példája annak, hogy sok egészségesebb, józanul kimondva dolgokat, nem ilyen mérhetetlen indulattal egyik vagy másik oldalon. Illetve most kicsit félrebeszélek, mert a dráma természetesen tele van indulattal, és nem is lehet indulatmentes egy ilyen téma feldolgozása, amelyben ugye a Lengyelország történelme a 20-as évektől gyakorlatilag napjainkig került bemutatásra, egy osztály 10 diákjának sorsán keresztül, amelyikből a fele lengyel, a fele zsidó. És így ezáltal ugye nem csak Lengyelország történelme van benne, hanem a lengyel-zsidó kapcsolatok is, feldolgozatlan kapcsolatok, ami nem is tudom, hogy itthon nálunk mikor lehet erről ilyen egészséges módon beszélni. És az egészségest, azt hangsúlyozom, nem konfliktusmentességet értek ezen, és ezt a szerző is mindig hangsúlyozta, hogy igen, támadják? Nagyon jó, mert épp ezt akartam. Tehát ő dialógust szeretne előidézni, meg ugye, hogy beszéljünk róla, és hogy le lehessen ülni egy asztalhoz. Tehát, hogy ne szócsövek legyenek, vagy botrányba fúló beszélgetések, vagy elfordulások, hanem hogy mind a két félnek az aspektusait végighallgassuk, és azért szeretem különösen ezt a darabot, ami szerintem a legnagyobb előny erénye is, hogy nem csak tényeket mutat be, hanem azt is, hogy miként lettek barátokból gyilkosok, hogyan lesz egy zsidó fiúból besúgó vagy ávós, hogyan lesz egy katolikus papból gyilkos, hogyan lesz egy lengyel hazafiból szintén gyilkos, vagy nem tudom, tehát ugye oda-vissza, mind a két oldalon, tehát hogy ne féljünk kimondani dolgokat, mert az az érzésem, hogy Lengyelországban minden sokkal pasztellebb, lehet, hogy már északabbra vannak. Ők sokkal finomabbak, finomabban fogalmaznak, úgymond a formákra mindig odafigyelnek, de ezáltal a beszélgetésük is úgy halkabb, de érdekes, hogy ez a művészetben mégis sokkal erősebb dolgokat, különösen a dráma irodalomban erősebb dolgokat tud szülni, talán épp azért, mert ők nem ilyen végletesek, mint talán mi délen a nap hatására.
Nézz rám bizonytalanul, folytatjuk a zene után. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, Stuber Andrea vagyok, Pászt Patriciával beszélgetek. A mi osztályunknál hagytuk abba a zene előtt. Mondtad, hogy tulajdonképpen a szerző célja az volt, hogy beszéljenek az emberek erről a témáról, ami hát elég nagy téma, tehát egyfajta szembenézés a történelemmel, hogy ki mit tett és nem tett. És hát tulajdonképpen a Katona József Színház is nyilvánvalóan ezzel a céllal mutatta be, hogy beszéljenek róla. Lett ennek, te hogy tapasztalod? Lett ennek ilyen jellegű következménye, vagy visszhangja?
Hát én nem ismerem a Katona József Színház közönségének összetételét. Uh-huh. Tehát csak remélni merem, hogy oda ugye, nem csak egy vagy, opció jár. Közbeszédben. Nos, nézegettem, hogy milyen cikkek jelentek meg, amit a sajtójáról tudok. Lejött az Élet és Irodalomban, a Színházban, a Népszabadságban, illetve a Népszavában.
Tehát kritikák, színi kritikák, igen. Így.
Uh-huh. Igen. Én mindig nagyon ügyeltem arra, és amikor próbáltam bevezetni a darabot is, és szerzőt
még nem mondtuk egyébként, itthon, természetesen Patricia fordította a darabot.
Igen. Hogy ne azzal, hogy ne távolítsunk el senkit, csak a témája miatt. Tehát, hogy ne sztereotípiákban gondolkozzunk, hanem hogy itt másról lesz szó. És annyira szerettem volna, és vágytam rá, hogy legyen érdeklődés a másik oldalról is, tehát mondjuk, nem tudom, magyar hírlap, vagy konzervatív gondolkozású emberek részéről is, mert tudomásom szerint nekem sok barátom elment az előadásra, és mindenkinek egybehangzó véleménye, hogy nagyon ütős. Tehát senki nem rosszá ízzel jön ki belőle az előadásról, vagy hogy sértve érzi magát, vagy van, hanem hogy vagy ha sértve érzi magát, akkor mindenki sértve érzi magát. Ez a jó benne, hogy ő egyik oldalt sem bántja ilyen szempontból. Nem. Őszintén fogok beszélni, és nem kertelek. Nem érzem, hogy erről valami nagy vita kerekedett volna, vagy például megtámadták volna, vagy védekeznie kellett volna a színháznak, vagy a rendezőnek, vagy épp dicséret nagyon sok volt. Nem éreztem, hogy... Tehát inkább hallgatás van, és nem az, hogy nem, elmondom, mi az, ami nem tetszik, ez beszéljünk róla, hülye a szerző, rosszul látja, stb.
Ez Magyarországban magyaros reakció, és...
Tehát nem tudom, ez igazából érdekes, mert más területen nagyon sok pöcskölődést hallok itthoni sajtókban. Erről éppen nem. Lehet, hogy azért nem, mert épp ez tiszteletteljesen mindenki tudomásul veszi, hogy ezt így tisztelni kell. Nem tudom, nem igazán értem. Lengyelországban sok támadás ért a darabot, mind jobb, mind baloldalról. Ezt nagyon fontos hozzátenni. Tehát ott, de lehet, hogy azért, mert ugye a sajátjaikról volt szó, ott mindenkinek nagyon-nagyon fájt ez az előadás. Tehát élő emberekről van szó, ugye, akik magyarul a nézők, akik ugyanúgy megélték ezt az időszakot, tehát mindenki valahol érintve érzi magát, és lehet, hogy ebből az érintettségből fakadt az is, hogy Lengyelországban jobban konfrontálódtak a darab kapcsán. De hozzáteszem, hogy sok konfrontáció volt, és ez meg is tisztít. Tehát ez mindig tisztít, úgy, ahogy Szobodjanek mondja, hogy mint egy sáb, amelyiket ki kell mosni. És ő azt hiszem, ez a darabbal ezt teszi.
Te fordítottad ezt a darabot, és még jó néhány más darabot fordítottál. Láttam valahol, mint adatot, hogy Magyarországon e pillanatban 5 Pászt Patricia fordítást játszanak. Amikor lefordítasz darabot, akkor ezt te találod, és választod ki azért, mert jónak vagy érdekesnek találod, vagy pedig megrendel tőled valaki darabfordítást.
Többnyire. Többnyire, tehát a 10-ből 9-szer vagy 8-szor én fordítom le, és utána megpróbálok idézőjelbe házalni vele, vagy hát inkább jó értelemben, hogy elmondjam, meggyőzzem, hogy ez fontos, hogy ez jó. És aztán előfordul egyszer-kétszer, amikor megkérnek, és lefordítom, és ez is ilyen is van. Talán azért szeretem jobban, amikor én válogatok, mert az az érzésem, hogy jól látom, elég jól látom, és ismerem a kortárs lengyel drámairodalom utóbbi 20 évét ahhoz, hogy lássam, vagy ez egy ilyen érzék már, hogy érezzem is meg. Hát ismerem, olvasom őket, hogy mi az, ami jó szövegileg, mi az, amelyik itthoni környezetben tud működni. Tehát lehet az is, hogy Lengyelországban kiváló egy szerző, és nálunk kevésbé fog működni. Tehát, és fordítva is, ez mind fennáll.
Van olyan szerző darab, amiről úgy érzed, hogy nagyon kéne látnunk, de még nem sikerült.
Igen. Igen, a köteteken kívül, amit említettem, még jött egy fiatal lengyel dráma című 10 kortárs lengyel drámát tartalmazó kötet is, és abban van egy sikerpáros, így mondanám, külön-külön írták a darabjaikat. Egy hölgy, Ovsyánko, Joanna Ovsyánkónak hívják, és a darabja Tiramisu, és az úr pedig Andrzej Szaramonovics, és Tesztoszteron a darab címe. A fiú írta előbb a darabot, amelyben 8 férfi szerepel, és életük kínlódásairól számolnak be, fergeteges humorral, és hogy a tesztoszteron, illetve a nők hogy teszik tönkre az életüket, de tényleg ezt nők is, férfiak is nagyon tudnák élvezni, de különösen akkor, hogyha a repertoárban emellett megjelenne a Tiramisu is, amelyben viszont 8 nő teszi ugyanezt, csak a férfiakról. Illetve az egy kicsit más jellegű, nem annyira vicces, hanem inkább tragikus. Van benne humor, viszont annyira kiváló a szerkezete, és olyan jó lehetőséget ad a színészeknek, hogy tényleg egy öröm darab lehetne. Lengyelországban mind a kettő évek óta repertoáron van, és ahol ezek a darabok megjelennek, ott általában ezek tartják fenn az adott színházat, tehát tényleg tömegek.
És kinek próbáltad itthon a kezébe nyomni a kötetet?
Hát a Magyar Centrumos elfoglalatosságai mellett még nem volt annyira nagy időm minden rendezőt végigjárni. Egyelőre a dramaturgoknak osztogattam szét, és néhány rendezőnek, de igen, itt az ideje, még felkerekedek, és el fogok menni még abba pár színházba, amiket úgy kinéztem, hogy érdemes lenne.
Hogy működik a dolog fordítva? Tehát fordítasz-e magyarról lengyelre darabokat, és érdeklődik-e a lengyel színház a kortárs magyar dráma iránt?
Hát hogyne, nagyon nagy az érdeklődés a magyar drámák iránt. Én jó magam nem fordítok lengyelre, én csak koordinálom és szerkeztem a köteteket, amiket a Magyar Centrumban kiadunk lengyelül. Jolanta Jarmovics kolléganőm, akivel tavaly együtt vettük át a lengyel ZAIX műfordítói díjat, ő fordít évtizedek óta magyar drámákat, és gyakorlatilag az ő szerepének köszönhetően vannak jelen állandóan azóta is a lengyel színházakban a magyar darabok. Hozzáteszem, hogy nálunk ugye Magyarországon most 5 lengyel darabot, kortást játszanak, amit csak én fordítottam, milyen nagyszerű lenne, hogyha egy pici odafigyeléssel és pici motiválással, strukturális gondolkodással lehetne növelni ugyanígy a Lengyelországban bemutatott magyar darabok számát. Ez semmi más, csak koncepció kérdése.
Én remélem, hogy meghallanak téged, Patricia. Ennyi időnk volt most a beszélgetésre, sajnos egy picike sem maradt tovább. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Pász Patriciát hallották, Stuber Andrea vagyok, viszont hallásra.
Köszönöm, hogy itt lettem.